Joe R. Lansdale meghajlott ág. Amikor aznap éjjel hazaértem a munkából, Brett, az én vörös csajom a konyhaasztalnál ült. Azon a héten nem volt ügyeletes a kórházban, ezért meglepődtem, hogy ébren van. Hajnali 2 ütött az óra. Végeztem az éjjeli őri melómmal a kutyatáp üzemben, és reméltem, hogy Leonard haverom nem sokára visszatér Michiganből, ahol közös barátunk Marvin és az ő detektív ügynöksége megbízásából keresett valakit. Vállaltunk időnként ilyen szabadúszó munkákat. Ebben a mostaniban nekem nem jutott tennivaló, és mivel Leonard épp egyáltalán nem dolgozott, vagyis neki jobban kellett a pénz, rábólintott. Nekem ott volt az ideiglenes melóm a kutyatáp üzemben. Okés, de rém unalmas. A legizgalmasabb az volt benne, amikor el kellett üldöznöm néhány kutyatápos zsákot dézsmáló patkányt az éléskamrából, úgy szólván kilopva a kaját a dögök szájából. De legalább megtanulták, hogy ne packázzanak velem. Egyfolytában reménykedtem, hogy Marvin végre talál nekem valamit, s felmondhatok, de egyelőre nem volt szerencsém. Viszont legalább ott lapult a zsebemben a kutyatáp üzem heti fizetési csekje. Te meg mit virasztasz itt? Kérdeztem. Aggódom. Én is leültem az asztalhoz. Hát van elég pénzünk, nem? Kivételesen bőven. Tilliről van szó. Ó, a picsába, jegyeztem meg. Nem úgy van, mint korábban, mondta Brett. Ezzel 2 dologra célozhatott. Az egyik az volt, amikor Tilli összemelegedett egy helyi motoros klubbal, és elvitték őt prostinak, részben az akaratának megfelelően, mivel eleve ezt a mesterséget űzte, részben pedig akarata ellenére, mert hogy nem terveztek fizetni neki. Mi mentettük ki a motorosok karmai közül, én, Brett és Leonard. Aztán felszívódott és mindenféle magánéleti zűrökbe keveredett Tylerben, de azokat Brett intézte el neki, vagy legalábbis elodázta a katasztrófa bekövetkeztét. Valahányszor Brett megemlítette Tillit, az azt jelentette, hogy már készül összepakolni, felfüggeszteni a munkáját és lelépni pár napra, hogy elsimítson valami baromságot, aminek eleve meg sem kellett volna történnie. Mivel Tilli Brett lánya volt, igyekeztem törődni vele, csak hogy Tilli nem bírt engem is, én sem bírtam őt. Brettet viszont nagyon is szerettem, ezért próbáltam a lehető legmegértőbb lenni. Noha Brett tudta, hogy érzek a lánya iránt. El kell menned pár napra? Kérdeztem. Lehet, hogy most többről van szó. Hogyhogy? Tilli eltűnt. Hát nem ez lenne az első alkalom, hogy csak úgy felszívódik. Tudod milyen? Szó nélkül eltűnik, és szó nélkül vissza is jön, ha csak nem kell neki pénz, vagy nem vitte el egy tornádó a mobilházát. Nem csak az ő hibája volt, hogy ilyen. A Brad Baby? Ne fárasz azzal, hogy nem voltál jó anya.
Pedig nem voltam.
Te magad is fiatal voltál, és egyáltalán nem hiszem, hogy olyan rosszul csináltad volna. Az adott körülmények között megtetted érte, amit lehetett. Tilli általában a maga kavarta szarban van nyakig.
Talán.
De nem győztelek meg.
Teljesen mindegy, ő a lányom.
Hát, ezzel megfogtál.
Felhívott egy barátja. Te nem ismered. Monikának hívják. Rendes lány, és szerintem több esze van, mint Tillinek. Akkor találkoztam vele, amikor legutóbb nála jártam. Azt hiszem, elég jól gondját viselt a lányomnak. Sőt, Tilli mintha kezdte volna összeszedni magát. Tartottuk is ezügyben a kapcsolatot Monikával. Azt mondta, hogy moziba készültek egy amolyan csajos éjszakára. Csak hogy Tilli végül nem ment el, és nem is hívta őt. Ennek pedig már 3 napja. Miután Monika dühe elszállt, elkezdett aggódni. Szerinte ez a fickó lehet a gond, akivel Tilli együtt él. Régen kurvákat futtatott, és Tilli könnyen visszaesett abba az életmódba. Mármint, hát van a fickónak némi drog problémája, ahogy néha Tillinek is. Lehet, hogy bekeményített nála. Talán megpróbál pénzt kiszedni belőle, vagy belekeveredett valamibe, és magával rántotta Tillit is.
Monika szerint nem engedi el otthonról?
Vagy még rosszabb a helyzet?
Na, azt hittem, ez a fickó megbízható.
Én is. De az utóbbi időben megváltozott. Eleinte maga volt a szőke herceg, egy jó útra tért egykori drogos, aztán meg hirtelen megtiltotta Tillinek, hogy elhagyja a házat, vagy hogy bárkivel is beszéljen. Megtiltotta, hogy találkozzon Monikával, és szerinte ezt azért tette, mert ő akarta eldönteni, hogy kit fogadhat Tilli.
Prostitúció, állapította meg. Brett bólintott.
Ja, az ilyenek így csinálják. Úgy tesznek, mintha törődnének veled, vagy mintha hasonló problémákkal küszködnének, mint te, és mire Tilly észbe kap, már is újra kokszol és a seggét árulja, aztán egy idő után meg már pénzt sem kap érte, mert a fickói az egész.
A stricé az egész. A csajt bedrogozva tartja és gondoskodik a folyamatos bevételről.
Ja, biccentett Brett. Pontosan. Történt már ilyesmi Tillyvel. Tudod jól, szóval...
Attól tartasz, hogy megint megtörténik?
Ja, pontosan attól.
Hát nem mintha számítana, de lehet, hogy a fickó el sem tervezte a dolgot. Lehet, hogy csak visszaesett és magával rántotta Tillyt is. És miután megkapta, amit akart, nem akarta megosztani és mutogatni.
Ó, eleinte nagyon is szerette mutogatni őt, mondta Brett. Szerette, ha szexin öltözik fel, aztán ha valaki megbámulta, akkor bedüldött. Tilly az övé volt, mégis azt akarta, hogy parádézzon az emberek előtt, közben pedig senki meg ne bámulja. Később már az embereket hozta a parádéhoz. Talán akkor, amikor beütött a drogfüggősége. Én nem tudom, nem is érdekel. Csak tudni akarom, hogy Tilly biztonságban van-e.
Na és azt akarod, hogy derítsem ki?
Azt akarom, hogy mi derítsük ki.
Csak visszamegyek előbb a kutyatáp üzembe, és kő keményen felmondok.
Váratlan fejlemény lesz, jegyezte meg Brett.
Tudom, válaszoltam. De ez is az volt. Furcsa érzés volt egy ilyen útra indulni Leonard nélkül. Szerettem őt magam mellett tudni az efféle szituációkban. Gerincesített. Szívesen gondoltam ugyan, hogy a gerincem elég erős magától is, viszont sosem baj, ha egy másik anyától származó testvéred segít az önbizalmad megőrzésében. Tilly épp hogy Tyler határán kívül élt egy kisvároska Bullock irányában. Tyler nem egy Dallas vagy egy Houston, de nagy kisváros. Vagy éppen kis nagyváros. Attól függően, hogy melyik címkét szereted. Úgy 100 000-en élnek benne, nagy forgalmat bonyolít, és tele van illegális bevándorlókkal meg egyetemi diákokkal. A városban szeretik a bevándorlókat foglalkoztatni, mert olcsón dolgoznak, és beállíthatják őket mindenféle bűnbaknak, megfeledkezve róla, hogy eleve nem is lennének hibáztathatóak azért, amit tettek, vagy azért, amit nem tettek, ha nem ajánlottak volna munkát nekik. Amikor megérkeztünk Tilly házához, két autó állt mellette.
Az Tilly, az meg Roberté, bolintott Brett. Mindkettejük kocsija itt van.
Az ajtóhoz mentem, és bekopogtam rajta, de senki sem válaszolt. Nehéz ezt elmagyarázni, de néha, amikor kopogsz, tudod, hogy van bent valaki, máskor pedig a kopogás olyan üresen hangzik, mintha egy napszitta koponyát ütögetnél várva, hogy az agy, amely már nincs is odabent, felébredjen. Néha pedig fasságokat beszélsz, és bárki is van odabent, rejtőzködik. Emlékszem, hogy anyám is csinálta ezt néha, amikor behajtó érkezett hozzánk. Mindig kíváncsi voltam, vajon tudták-e, hogy oda bent vagyunk és bujkálunk, hogy ne kelljen kifizetnünk a lakbért, amelynek az árát még nem tudtuk megkeresni, bár szándékunkban állt, és hogy ne kelljen kifizetnünk a kocsi törlesztő részletét, remélve, hogy nem vontatják el a járgányt. Megkerültem a házat, és a hátsó ajtón is bekopogtam, de onnan sem jött válasz. Körbesétáltam a házat Brettel, és ahol csak ablakot találtunk, belestünk rajta. A legtöbbet redőnyök vagy függönyök takarták, ám a hátulsó konyha ablakot pont nem, és ha a kezünkkel árnyékolt arcunkat hozzányomtuk az üveghez, beláttunk rajta. Csak hát nem volt mit látni. Végül visszamentünk a kocsimhoz, és a motorháztetőnek támaszkodtunk.
Elgarod, hogy bemenjek? Kérdeztem.
Nem tudom, mondta. Tegnap felhívtam a rendőrséget, vagyis a sheriff irodáját, de ők semmit sem fognak tenni.
Nem telt le a 24 óra?
Ami azt illeti, bőven letelt, de az a helyzet, hogy akadt már dolguk Tillyvel.
A részletek ismerete nélkül is tudtam, mire gondol. Tilly hajlamos zűrbe kerülni, és időről időre megpattani, úgyhogy nem sietnek munkaerőt pazarolni egy alkalmi prostituáltra és drogosra, illetve főállású bajkeverőre. Na jó, mondtam. Meghozom a vezérkari döntést, betörök.
Állt a környéken pár ház, de sem mozgást, sem pedig függönyök mögül kikukucskáló arcokat nem láttam, úgyhogy elővettem a kesztyűtartóból az ügynökségi melók során használt zártörő készletemet, visszamentem hátra és munkához láttam. Nem vagyok valami jó zártörő, és őszintén szólva ritkán megy ez úgy, mint a tévében, legalábbis nekem mindig időbe telik. Ez az ajtó viszont könnyű prédának bizonyult, így nagyjából 5 percig, ha eltartott, aztán Brett és én már bent is voltunk. Brett bejelentette az érkezésünket.
Tilly, Robert, anya vagyok.
Senki sem válaszolt, a szavak lepattantak a falakról.
Maradj az ajtónál, szóltam Brettre.
Végigmentem a házon, és benéztem minden szobába. Senkit sem találtam, de a nappaliban fel volt borulva egy szék és egy dohányzó asztal, a padlóra valamilyen kiömlött ital ragadt rá, és törött üvegszilánkok hevertek mellette. Hátra mentem, és elmondtam Brettnek, mit láttam.
Talán most már felkelthetjük a Yard érdeklődését, jegyeztem meg.
Adakint hátul vékony vércsíkra lettem figyelmes. Korábban nem tűnt fel, de most, hogy kijöttem a házból, és a nap pont megfelelően világította meg, már észrevettem. Olyan volt, mintha valaki kis rubin darabokat potyogtatott volna a fűbe.
Brett, édes, mondtam, menj ki a kocsihoz, és ülj be a volán mögé. Itt a kulcs, ha el kellene tűnöd. És ha kell, akkor tűnj is el. Miattam ne aggódj.
Lószart, válaszolta. Hozzuk a pisztolyt a kesztyűtartóból.
Van ugyan engedélyem fegyver rejtett viselésére, de ritkán élek vele. A helyzet az, hogy nem szeretem a fegyvereket, bár az én foglalkozásomban, és most nem csak a kutyatápüzem éjjelőri posztjáról beszélek, néha szüksége van rá az embernek. Visszamentünk a kocsihoz a pisztolyért, egy régi stílusú revolverért, és elindultuk a vércseppek nyomában. Az erdőbe vezettek, ahol már nem sokat láttunk belőlük. Még követtük egy darabon, aztán észrevettem, hogy elől valamit behúzhattak a bozótosba, teljesen letarolva a bokrokat. Odaérve egy holttestet találtunk a földön. Arca lefelé feküdt. Nem lett volna szabad megmozdítanom, de azért meglöktem a lábammal, hogy az ég felé forduljon. Egy fiatal férfi hangyáktól nyüzsgő szeme, és a földön vonszolástól ellaposodott és ledörzsölödött orra merett vissza rám. A melkasában golyó ütötte lyuk tátongott, legalábbis én annak néztem. Láttam már jó párat, ez itt pedig pont az ing mellzsebét ütötte át. A jobb oldalában volt egy másik lyuk is. Úgy tippeltem, hogy az első lövéstől megsebesült, mire menekülőre fogta, ám az üldözője utolérte, újra meglőtte és berángatta a bozótosba. Az is feltűnt, hogy a férfi mindkét karját végig tetoválások díszítették, és nem is túl jók. Mintha egy szanszkrit írásjelekkel vagy hieroglifákkal próbálkozó részek művelet volna. Vagy mondjuk egy cellatársé. Brett is ott állt mellettem, és így szólt.
Ez ő.
Hogy érted, Robert? Tilly pasia?
Ja.
Bólintott és körülnézett. Én is.
Félig meddig arra számítottam, hogy a lánya holttestét is ott találjuk, de nem.
Még vissza is mentünk a házba, és végigjártuk az egészet. Az ajtó gombon kívül nem érintve közben semmit, hát ha az első alkalommal nem vettük észre Tillit, mert betuszkoltak egy ágy alá, egy szekrénybe, vagy a hűtőbe. Ám a házban nem volt hűtő, és sem az ágy alatt, sem a szekrényben nem találtuk Tillit. Visszatettem a pisztolyomat a kesztyű tartóba, majd hívtam a rendőrséget. Egy fiatal fickó érkezett túlméretezett nadrágban, a jelvénye úgy csillogott, akár egy gyerek karácsonyi álma. Csípőjén akkora pisztoly lógott, hogy kezdtem azt hinni, arra számít, elefántokkal gyűlik meg majd a baja. Cowboy kalapja túl nagynak, karimája túl szélesnek tűnt. Úgy festett, mint aki csak beöltözött rendőrnek. Közölte, hogy ő a serif helyettes. Jött vele egy másik, idősebb fickó is, ő a kocsi anyósülésén ült. A fiatal kiszállt az autóból, az idősebb nem. Csak kinyitotta az ajtót és üldögélt ott. Úgy festett, mint aki a nyugdíjazására vár, noha nem biztos benne, hogy megéri. Úgy 40 körül lehetett, de volt valami az arcában, amitől idősebbnek tűnt. Az ő csípőjön kisebb pisztoly lógott, tisztán láttam, térdén egy cowboy kalapot pihentetett. A fiatalabb fickó végighallgatta a vallomásunkat, úgy tűnt felkeltettük az érdeklődését, a jegyzetfüzetébe is leírt valamit. Elárultam neki, hogy a kesztyű tartomban van egy pisztoly, és van is hozzá engedélyem, nehogy baj legyen belőle, ha később megtalálják. Egy idő után kiszállt a kocsiból az idősebb fickó, és odajött hozzánk.
Lejegyeztél mindent, Alford?
Kérdezte.
Igen, uram, válaszolta a helyettes.
Akkor láttam, hogy a fickó jelvényén az áll sheriff. Eléggé hasonlított azokra a jelvényekre, amelyeket gyerekként vettünk, és amelyekhez füstölgő, kapszlis pisztolyok jártak, csak patronok nélkül. Azokat különárusították. A sheriff újra feltette helyettese pár kérdését, gondolom azért, hogy lássa, belegabajodunk-e a mondandónkba. Nem nagyon nézett rám, amikor válaszoltam. Egyfolytában Brettet vizslatta. Nem hibáztattam érte, mert, mint mindig, most is jól nézett ki. Hosszú vörös haja a vállára omlott, remek alakját edzéssel tartott a formában, és olyan arca volt, hogy Wonder Woman kalapáccsal verné fejbe magát az irigységtől.
Sétáljunk egyet, javasolta nekem a serif.
Én is jövök, szólalt meg Brett. Nem vagyok egy ne bánts virág.
Abban biztos vagyok, ismert el a serif. Holford, menj, ülj vissza a kocsiba, és rendezd a jegyzeteidet.
Hát rendezve vannak, serif, mondta Holford.
Azért csak ülj vissza a kocsiba.
Sétáltunk egy darabig. A serif, akiről kiderült, hogy Nathan Hughes-nak hívják, végül így szólt.
Holford, a polgármester fia. Hát mit lehet tenni?
Az egyenruháját a ruhaboltban vette?
Több tiszteletet, rót meg a serif. Egy szárító kötéről kapta le.
Odaértünk a holttesthez. Megfordítottam, jegyeztem meg.
Nem lett volna szabad, így a serif.
Tudom, de meg kellett néznem, hogy éle még.
Amikor így néznek ki, akár arccal lefelé vannak, akár felfelé, világosnak kell lennie, hogy halottak.
Talán.
Te maga tud valamit? Amikor betelefonált, megadta a nevüket, úgyhogy lebonyolítottam pár hívást, és utána néztem néhány dolognak. A rendőr kapitány Labordban azt mondta, hogy maga igazán nehéz eset, és hogy egy Leonard nevű fekete fickóval szokott nyomulni.
Ja, ez így is van, hagytam jóvá. Mármint egy Leonard nevű fekete fickóval nyomulok. Ami a nehéz eset dolgot illeti, arról nem tudok.
Szerintem pedig tud. A kapitány mesélt ezt-azt.
Szószátjár alak. Miután megnéztük magunknak a hullát, visszasétáltunk a kocsihoz. A serif elküldte Holfordot egy fényképezőgéppel, hogy készítsen fotókat.
Nincsen igazi rendőrcsapatunk, sajnálkozott a serif. Vagyok én, Holford, egy másik helyettes, meg egy diszpécser és ennyi. De néha kapunk ingyen fánkot.
Az legalább formában tartja, mondtam.
De még mennyire?
A serif Brettre nézett.
Elég jól viseli, hogy eltűnt a lánya és meghalt egy ember.
Még mindig túráztatott minket, próbálta eldönteni, lehetett-e valami közünk a történtekhez. Higgy el, felelte Brett, halálra aggódom magam. Pár óráig egy motelban kellett várnunk a serifre, aki gyakorlatilag új információ nélkül jött vissza.
Nem találtuk meg a lányát, mondta. És lehet, hogy ez jó hír.
Lehet, bólintott Brett. Távoléte miatt a serif lemaradt Brett összeomlásáról és könnyeiről, de valószínűleg észrevette kisírt szemeit. Brett végighallgatta, aztán bement a fürdőszobába és becsukta maga után az ajtót. A serif hozzám fordult.
Nézze, egyenes leszek magával, és elmondom, amit valószínűleg már úgy is sejt. Jelentéktelen kis serif vagyok egy jelentéktelen kisvárosban, két helyettessel, akiknek ez az első gyilkossági ügyük. Erre valók inkább, hogy elkoborolt kutyákat és macskákat keressenek meg, és kinyomozzák, hogy ki kinek a sütijét lopta el az óvodában. Nem, mintha lenne óvodánk. Nem javasolhatom, hogy egyedül járjon utána az ügynek, és hát ugye belevonható még ebbe a törvény egy nagyobb ereje is. De az alapján, amit megtudtam magáról, fű alatt, inkább azt mondanám, mint ahogy most mondom is, ha esetleg nem értené a célzást, hogy én a helyében magam néznék utána a dolognak.
Bólintottam és rákérdeztem. Van ötlete, hogy hol kezdjem?
Mondtam, hogy jelentéktelen kis serif vagyok, de egyszer régen dolgoztam városban is. Ezért jöttem ide, hogy kevesebb hullát lássak. Eddig kevesebbet is láttam. 5 éve ez az első gyilkosságom, ami nem öngyilkosság. A halott Robert Austin körözték pár szarságért. A csajról, a nője lányáról úgy hírlik, hogy üzletelt, ha érti, mire gondolok.
Ez a híresztelés valószínűleg helytálló, nyugtáztam.
Ez a Robert nevű fickó őt meg a drogokat árulta. Akik egy ilyen városban igénybe vehették a szolgálatait, nos, mindenki tudja, kik lehettek. Itt mindenki tudja, hogy mekkorát szarnak a szomszédjai, és szagról meg tudja különböztetni egyiket a másiktól. Ez a legvalószínűbb, hogy Robert Buster Smith drogját árulta. Buster egy gospel opry show-t vezet Marvel Creekben.
Ott születtem, jegyeztem meg.
Ekkor ismeri a helyet. Régen keményebb volt, mint a küszöb, és éles, mint egy borotva. A félmérföldes pokol csurig volt piával.
A város most a régiségeiről ismert, a nehéz fiúk mind eltűntek belőle. Ami meg a Gaspel Opryt illeti, hát az állítólag az öreg Buster fedőszerve. A Marvel Creekiek szemében ő istenfélő üzletember. Az én szememben meg az a fajta fickó, aki a magam fajta igazi kereszténynek jó hírét rontja. Értem. 50 körüli, hátranyalt hajú, nagyon laza fazon. Mindig olyan pocsék, kockás sportjackiben jár. Találkoztam vele egyszer-kétszer, amikor arra volt dolgom. Egyszer még az Opryra is elmentem. Szórakoztató műsor. Csak aztán hallottam róla egyet-mást, és bár csak pletykának tűntek, idővel hinni kezdtem nekik. A fickó igazi csaló, látszólag patyolat tiszta és egyszerű életet él, de a felszín alatt mindenféle mocsokban benne van a keze. Aki számít arra felé, ez már mind a zsebében van. És még valami. Van egy Kevin Crisper nevű fickó, aki az ottani Go Mart előtt szokott lógni, de mindig az egyik padon üldögél. Ez az ő padja. Ezon köti a drog ügyleteit, és állítólag, bár ezt nem tudjuk bizonyítani, Bastörnek dolgozik. Szemmel tartom egy ideje, de mindeddig nem sikerült rajta kapnom semmi olyasmin, amit ne lenne szabad csinálnia. Van egy-két embere, akik segítenek neki, és bár mindegyiküknek akad pár bejegyzés a letartóztatási papírján, nincs ellenük semmi olyanunk, ami rács mögött tarthatná őket. Szóval tudom, hogy mit csinálnak, csak nem tudom bizonyítani. Nem tudom azt tenni velük, amit megérdemelnének. De attól még tény, hogy Kevin Crisper drogkereskedő és 100%-ot kap a bevételből, amelynek a java Pastoré, hisz ő szolgáltatja az árut. Legalábbis a drogot. Tilly, és ezt még most mondom, mielőtt a barátnője visszajönne, magát futtatta, de állítólag kezdett elveszni az anyagban, és már azt sem tudta, fiú-e vagy lány. Homályzónában volt, összesen egy-két az életben maradásra dolgozó agysejtel, és ennyi. Rábört meg, lehet, hogy ezen a Kevinen keresztül árulta őt. Sőt, valószínű. Tilly pedig, ahogy mondtam, akár egy guminő is lehetett volna, annyira szét volt csúszva. Maga tudja mindezt, és mégsem tehetett semmit? Kérdeztem. Pontosan. Hát nem nagyszerű. Ide figyeljen. A labordi kapitánytól úgy hallottam, hogy maga okosabb, mint amilyennek látszik, szóval arra gondolok, amit az előbb mondtam magának. Megtehet olyasmit is, amit én nem. Hát törvény meg más effélék miatt. De ha elkapják közben, én ugyan nem közöltem magával semmit, és ha mégis azt állítja majd, hogy igen, akkor hazug disznónak fogom nevezni. Meg még le is tartóztatom. Na, mit szól a modern igazságszolgáltatáshoz? Ki tudok békülni vele? Időbe telt, de végül sikerült rádumálnom Brettet, hogy az lesz a legjobb, ha hazaviszem. Felhívtam Leonard mobilját a sajátomról, de nem vette föl. Hagytam neki üzenetet. Elhajtottam Bullock belvárosába, ami lényegében egy fő utca, onnan pedig tovább a Go Marthoz, ahol megtaláltam Kevin Crispert. A 40-es éveiben járt, de 30-nak próbált meg kinézni. Hasonló tetoválások díszítették, mint Robertet. Úgy festett, mint aki tökig elázott, aztán túlmelegítették egy mikróban. Utoljára Tutanhamon múmiájának lehetett ilyen bőre. De meg kell hagyni, hosszú, szálkás és határozottan erős karja volt, afféle izmokkal, amikkel egyes emberek együtt születnek. Oda sétáltam hozzá, és azt mondtam, hogy hallottam, nálad lehet cuccot venni. Cuccot? Kérdezte. Miféle cuccot? Úgy nézek én ki, mint aki el akar adni valamit? Rongyokat? Talán kesztyűket és cipőket? Úgy tudom, szórakozásban utazol. Egy Robert nevű fickótól hallottam. Te vagy Kevin, nem? De én vagyok, emelte fel a fejét. Mikor hallottad ezt Roberttől? Régebbi dátumot adtam meg, ha Kevin esetleg tudná, hogy mikor harapott fűbe Robert. Hozzátettem. Azt mondta, van egy lány, aki szívesen tenne nekem pár szívességet, tudod? Némi pénzért cserébe. És ezt mind úgy hallottad, mi? Igen. Nem ajánlotta fel Robert, hogy ő maga gondoskodik rólad? Azt mondta, hogy neked dolgozik, ezért veled kellene beszélnem. Elég fura, hogy ilyet mondott. Nézd, vagy van valamid, vagy nincs. Nekem van pénzem, bizonyos szolgáltatásokat igénylek érte. Szeretnék egy lányjal bulizni, és szeretném jól érezni magam. Érted, hogy miről beszélek? Bólintott. Tegyük fel, hogy meg tudom szerezni neked a lányt, meg a cuccot, amivel jól akarod érezni magad, de szerinted itt vannak nálam? Ugye nem gondolod, hogy itt tartom egy lány punciát a hátsó zsebemben, egy zacskó kox mellett?
Hát, az pedig praktikus volna.
Na figyelj, megmondom, mi legyen. Bírom Robertöt, és mivel ő küldött ide, van számodra egy helyem, ahová eljöhetsz a cuccért meg a csajért. Motelt nem használunk. Erre felé csak egy van, és mindenki ismer mindenkit.
Na, szóval hol ez a hely?
Erre jársz ma este?
Lehet.
Ha combokat és fejcsavarót akarsz, akkor a környéken kell lenned.
Fejcsavaró?
Elcucc, amit árulok. Keverék. Ha beveszed, a pöcsöt feláll, az agyad elszáll, és annyira frankó leszel, hogy haza se akarsz menni többet.
Nem mondod.
Így hallottam. Én magam persze nem nyomom azt a szart.
Hát, ez nem valami menő kereskedő duma.
Ó, nem arról van szó. A csajt persze nyomom, de a többi csak termék, érted? Ha belekóstolsz a saját cuccodba, főleg, hogy bármikor kéznél van, gyorsan szarban találod magad.
Megadta nekem az időt és a címet. Megköszöntem, és próbáltam izgatottnak tűnni. Elhajtottam a hely egyetlen kávézójához, kint leparkoltam, és a vallám mögül újra felhívtam Leonardot. Úgy véltem, hogy a michigani ügy már nagyjából megoldódott, és mostanra Texasban hajt hazafelé, de a jelek szerint elhúzódhatott a dolog, mert ugyanaz volt az eredmény, semmi válasz. Hagytam neki egy részletes üzenetet, azt is leírtam, hogy hol leszek és mikor. Megadtam neki ugyanazt a címet, amit Kevin nekem. Bementem a kávézóba, ittam egy kávét és ettem egy szendvicset. Gondoltam, nem árt, ha erőt gyűjtök. Vettem egy zacskó kaját, meg egy fejszenyelet egy állateledel boltban, aztán mindet beraktam a kocsiba, és oda vezettem, ahol Kevinnel kellett találkoznom. Épp csak 4 órával a megbeszélt időpont előtt. Még párszor megpróbáltam elérni Leonardot, megint meghagytam neki a pontos helyet, de bármit művelt is éppen, ahhoz nem tartotta bekapcsolva a telefonját. A Kevintől kapott cím, ha nem is az erdő mélyére, de azért a városon kívülre vezetett, ami persze illett az ígért szolgáltatásokhoz. Mivel azonban nem bíztam benne, hogy Tilly, aki valószínűleg az egyetlen igát húzó lány, hogy úgy mondjam, tényleg elérhető, és mivel tudtam, hogy Robert olyan halott, akár egy kapanyél, és gyanítottam, hogy ezt Kevin is tudja, úgy vélekedtem, nem bízom a vendég szeretetére, hogy találkozom Tillyvel. Én, Brett és Leonard pár éve már kihúztuk őt egy ehhez nagyon hasonló szarból, amibe belekeverte magát, és őszintén szólva, egy részem szívesen benne hagyta volna ebben a mostaniban. De nem tehettem, mert ő Brett lánya. Ez a lényeg. Azon kívül én meg én vagyok. Vagyis az a fajta fickó, aki képes átmenni az út túloldalára, hogy segítsen egy veszett kutyának, ha úgy tűnik, hogy az eltévedt. Átvettem magamban az útmutatást, amit kaptam, aztán eltértem tőle. Találtam egy kis mellékutat, egy vadászcsapást, majd egy abból elágazó ösvényt. Leparkoltam, és reméltem, hogy senki sem talál rá a kocsira, és dönt úgy, hogy elköti, vagy esetleg csak simán megrongálja. Kivettem a kesztyűtartóból a pisztolyt, bedugtam a nadrágomba a gerincem tövénél, aztán ráhúztam az ingemet. Fogtam a kávézóban vett plusz kaját, egy hamburgert sült krumplival és egy dobozos light kólát. A fejszennyelet a hónom alá csaptam, és elindultam oda, ahová találkozót megbeszéltük. Amikor megláttam a félig az erdőben nyúló, meglehetősen rozog a házat, biztosra vettem, hogy a gyanúm beigazolódott. Aki puncira és drogra számítva lép be ezen az ajtón, az egy marha. Én egyikre sem számítottam, de azért mégiscsak marha voltam, elvégre ide jöttem. Oda mentem az ajtóhoz, persze zárva volt, megkerültem a házat, a hátsó ajtó is zárva volt, viszont elég vékonynak bizonyult. Gondoltam, ez lehetne a meglepetés belépőm, az ajtót berúgva érkezhetnék. Berúghatnám most is, hogy aztán megvárjam Kevint, de ha ő is megkerüli a házat, vagy ha csak úgy általában ezt az ajtót használja, akkor viszont magammal szúrok ki. A háztól balra besétáltam az erdőbe, és ráültem egy kidőlt fára. Megettem a kajámat, amely egész jó lett volna, ha nincsenek ízlelő bimboim, és vasból van a gyomrom. A sült krumpliból csak pár darabot fogyasztottam el, mivel olyan zsíros volt, hogy még egy kerti szoborra is ráhozta volna a fosást. Megittem a light kólát, és befaltam a burgert. A hús gyanúsnak tűnt, de elég éhes voltam.
mindig megéheztem, amikor arra számítottam, hogy megölök valakit, vagy hogy engem ölnek meg. Ahogy besötétedett, előjöttek a szúnyogok, és körülöttem zümmögtek, pár meg is csípett. Azon tűnődtem, vajon hordozzák-e a nyugatnílusi lázat, vagy valami még rosszabbat. Agyon csaptam őket. Elkaptam egy fekély bolhát is, amely a nadrágom szárán igyekezett fel a golyóim felé, büszkeséggel töltött el, hogy megmentettem őket. Némi idő elteltével láttam Kevint, ahogy megjön, leparkol és bemegy a házba. Felgyulladt egy lámpa. Tillit nem hozta magával. Úgy tűnt, semmit sem hozott magával. És túl korán is érkezett. Gondoltam, várok pár percet, aztán meglepem. Az órámra néztem, adok neki némi időt, hogy biztonságban érezze magát, és aztán akcióba lendülök. Persze, ha van fegyvere, már pedig biztos, hogy van, akkor én fogok meglepődni. Hát persze nekem is volt, de ha már fegyverek is játszanak, akkor onnantól kezdve bármi megtörténhet. Gondolkoztam ezen, meg azon, aztán meg azt gondoltam, hogy mintha valami hideget éreznék a koponyám hátsó részén, és mivel a nyár közepén voltunk, tudtam, hogy nem egy hűs szellő okozza ezt, még ha már be is sötétedett. Hanem egy fegyvercsöve. El sem tudom mondani, mekkora fasznak éreztem magam. Azon erőlködöm, hogy meglepjem őket, erre ők lepnek meg engem. Lassan megfordultam. Egy alacsony, kövér ember villantotta rám 15 000 dollárnyi fogorvosi munkát igénylő mosolyát egy olyan arcból, amely a himlőhelyek mennyisége alapján rakéta tesztelési területként szolgálhatott.
Tudod, akár le is lőhetnélek,
szólalt meg. Ja, mondtam erre én.
Na, azt fogjuk csinálni, hogy elsétálunk oda Kevinhez. Először is állj fel!
Felálltam. A fejszennyelet ott hagytam a farönkön. A fegyveres félkézzel végig tapogatott, megtalálta a pisztolyomat és bedugta az egyik bőnadrág zsebébe. Szabad kezével felvette a fejszennyelet és megtapogatta vele a vállamat.
Sétálj a házhoz!
Utasított. Öregszem, gondoltam. Bármikor máskor fellettem volna készülve az ilyesmire. Vagy legalábbis ezzel áltattam magamat. Azt hittem, okos vagyok, hogy korán érkezem, de ezek mégis megleptek, mert ide állították ezt a holdkráter arcút az erdőbe, hogy várjon rám, amíg megérkezik Kevin, a csali.
Van egy út a fák mögött, faszfej,
közölte holdkráter.
Azon jöttem fel, aztán átvágtam a fák között, elbújtam és vártam. Azt hittem, nagyon kell majd lopakodnom, de pont egy tőlem nem messze lévő helyet szúrtál ki magadnak. Megkönnyítetted a dolgom, öreg. Kevin mondta, hogy okos csávónak képzeled magad, de igazából nem is vagy olyan okos, mi?
Hát, ezzel egyet kell értenem. Kevin ezekkel a szavakkal várt a házban. Se pina, se por, mi? De hát nem is ezért jöttél, ugye? Kezdettől fogva nem tetszett a pofád. Neked nincsenek tükrök a házadban? Holt kráter hátulról csapott rá a fejszennyére a lábamra, elég erősen, hogy térdre esek tőle. Gyanítottam, hogy valami másokból kerestél meg. Gyanítottam, hogy esetleg Tillit vagy Robertet keresed. Ami azt illeti, szerintem tudod, hogy Robert halott. Megfogtál, mondtam. Tudom, hogy halott. És mi van Tillivel? Ő jól van, de már nem sokáig, válaszolta Kevin. Mr. Smith szeret mindent kifacsarni a termékeiből, mielőtt eldobja őket. Jól ráállítja a csajt valamire, aztán addig árulja, amíg már nincs mit árulnia, érted? Ekkor aztán kap egy aranylövést, és úgy néz majd ki az egész, akár egy baleset. Egy árokban fogják megtalálni valahol, ahogy mérges gombák nőnek ki a seggéből. Robert nem tűnt balesetnek. Ő nagyobb problémának bizonyult, és kicsit másképp alakultak a dolgok. Az van, hogy ő és a Pina csipegettek az anyagból. Nem szeretjük a csipegetést, ha csak nem egy tál mogyoróról van szó. Kevin és Holt kráter bírták a poént. Mindketten nevettek. Gondoltam, nem sűrűn keverednek el otthonról. Öltesd a székbe, vakkantotta Kevin. Felkészültek rám. A széket a padló közepére helyezték, szép kilátásom nyílt az ablakon túlra, ha Kevin elmozdult előle, amit néha meg is tett. Feltűnt, hogy hazudott, amikor azt mondta, nem nyomja az áruját. Most is volt benne valamennyi, rángatóztak tőle az idegei. Beleültettek a székbe, és Holt kráter hozzákötözte a lábamat és a karomat, amíg Kevin rám fogta a haverja fegyverét. Amikor már mozdulni sem tudtam, Kevin így szólt.
Most pedig ideje elmondanod, mit is akarsz.
Dugd fel magad egy szamár seggébe, indítványoztam.
Ó, hát ez igazán nem szép, jegyezte meg Kevin.
Jubil, fogd meg a pisztolyt.
Jubil, más néven Holt Kráter átvette a fegyvert, Kevin pedig felvette a fejszenyelet. Rögtön tudtam, hogy meg fogom bánni, hogy magammal hoztam. Izomból rácsapott vele a sípcsontomra. A fájdalom felugrott a lábamtól a gerincemig, onnan meg az agyamba. Egy pillanatig azt hittem, elhányom magam és elájulok.
Ó, hát ez nagyon fájhatott,
mosolygott Kevin.
Csak hiszed,
így én. Nem volt valami nagy visszavágás, de azért csak ért valamit, még ha úgy is hangzott, mintha egy nagyon pici emberből jött volna egy sarokban heverő párna alól. Kevin odament az ajtóhoz, és mellé állította a fejszenyelet, aztán elővett egy hosszú zsebkést. Kinyitotta.
A nagymamám hagyta rám ezt a házat. Nem egy palota, de azért néha eljövök ide. Kicsit szentimentálisan viszonyulok hozzá, de még ha már kezd is tönkre menni. Na már most, ezzel csak azt akarom mondani, hogy nem szívesen vérezném össze, ha nem muszáj. Úgyhogy a saját érdekedben is jobb lenne, ha beszélnél.
Na és ha beszélek, utána csak úgy elengedsz? Kérdeztem.
Persze, mondta Kevin.
Baromság?
Oké, igazad van, meg foglak ölni. De csinálhatom gyorsan, egyetlen torok metszés és kész. Rondán hangzik, de nem szenvedsz.
Hamar elvérzel.
Rábörtöd? Hát őt végül párszor meg kellett lőnöm. Az nem volt szép. Egészen addig az utolsó golyóig igen nagy kínokat élt át. Neked ezzel a késsel itt szintén el tudom intézni, hogy jó sokáig tartson.
Szóval aközött választhatok, hogy beszélek és elvágod a torkom, vagy hogy nem beszélek és addig vagdosol, amíg meggondolom magam.
Erről van szó.
Ekkor az ablakon át megláttam Leonard elhaladó fejét. Húzni kezdtem az időt.
Szóval mit is akarsz tudni?
Talán szolgálhatok neked pár válasszal, feltéve, hogy nem kell matematikai problémákkal bajlódnom.
Oké. Először is, ki a faszom vagy?
Egy népszámláló biztos.
Ezért jár egy vágás, jegyezte meg Kevin. Most elveszem az egyik füledet.
Mielőtt megtennéd, el kell mondanom valamit.
Na és mi lenne az?
Eljött a pokol, mondtam.
Ebben a pillanatban Leonard rúgásának ereje berobbantotta az ajtót, Leonard észrevette a fejszenyelet, és mielőtt annyit mondhattál volna, hogy na hát, csak nem egy fejszenyél, már a kezében is volt. Aztán megindult, és így szólt.
Utat a balhés köcsög, niggernek!
Gyorsan előre lépett, majd egy jól irányzott balkezes lendítése bevitte a nyelet Holt Kráter fogaira. A férfi a padlóra zuhant, pisztolya elpörgött a közeléből. A fény sötéten ragyogott Leonard frissen borotvált fején, és táncolt a szemében, és táncolt a vadonatúj felszenyél teljes hosszán is. A fadarab úgy hasított át a levegőn, akár forró kés a vajon. Amikor találkozott Kevinnel, olyan hangot adott ki, mintha valaki bőrkanapéra csapott volna egy övvel, aztán annyi fog és vér röpült ki Kevin szájából, hogy biztos voltam benne a nagymama házának ezzel annyi. A vér a falra és az ablakra spriccelt, a fogak a padlón zörrentek. Kevin hasra esett, a kését is elejtette. Megpróbált elkúszni érte, de Leonard a kezére lépett, és a fejszenyél ismét lesújtott. Ez úgy hangzott, mint amikor valaki lecsapja egy pulyka fejét egy hentes bárdal. Ezután Kevin már nem mozdult, de a biztonság kedvéért Leonard újra megütötte. Aztán odament az éppen feltápászkodó Holt Kráterhez, és szájba rúgta. A fogorvosi munka, amelyre Holt Kráternek már eleve szüksége volt, ezután még többe fog kerülni. Kevin ahhoz a székhez kötözve tért magához, amelyben korábban én vendégeskedtem. Leonard a közelben állt, a fejszenyére támaszkodva, én meg Kevinnel szemben guggoltam. Holt Kráter továbbra is kinyúlva hevert a padlon. Ha még élt, és nem esett kómába, valahol mélyen legbelül valószínűleg azt kívánta, bárcsak halott lenne.
Hogy mint, szólítottam meg Kevint.
Baszodj meg!
Így ő bár nehéz volt megállapítani, hogy tényleg ezt mondta. Vért köpött fel.
Ha kisétálsz innen, ami egyébként lehetséges, majd szedegesd össze a fogaidat, csak vigyázz, hogy össze ne keverd őket a Jubil szájából származó égkövekkel. Aztán a helyedben betenném őket egy pohár vízbe, és az egészet lefagyasztanám. Ahogy hallom, manapság csodákat művelnek a kivert fogakkal.
Ki vagy te?
Kérdezte. A nevem Hub,
és ez itt a testvérem Leonard. De már találkoztatok.
Kurvára, örülök, hogy megismerhetlek, hörögte.
Felálltam, és Leonardhöz fordultam. Már azt hittem, nem jössz. Úton voltam, amikor hívtál. Két nappal ezelőtt indultam vissza, de telefonos vakfoltba kerültem mélyföldre. Kicsit később kaptam meg az üzeneted. De nem túl későn. Visszafordultam Kevinhez. Kevin, beszélnünk kell, válaszokat kell kapnom, és ha tetszeni fognak, még a torkodat sem fogom elvágni. Megtudtuk, hogy Tillit, az a gospel opus fickó, Buster Smith vitte el, Kevin és Holt Kráter pedig segítettek neki. Egy régi színházban tartották a lányt, ismertem azt a helyet. Miután Marvel Creekben születtem, gyerekként sokat jártam oda moziba. A vászon egy színpad mögött feszült, amelyen gyerekmatinékat tartottak bohócokkal és zsonglőrökkel, meg mindenféle különleges műsorral. Borzalmas volt, és mindig örültem, amikor végre lekoptak onnan, elsötétítették a termet, és magamra hagytak a csótányokkal meg a filmmel. Leonard nem akarta otthagyni Kevint és Holt Krátert a kocsival, ráadásul úgy döntött, hogy a kocsit sem akarja szétbaszni, inkább őket akarta szétbaszni. Én nem szerettem az ilyesmit, de hát mit lehet tenni? Ők kezdték. Leonard bepakolta őket a kocsi a csomag tartójába, én meg követtem őt a sajátommal, miután kitett mellette. Odaértünk a folyó mederhez, ahol kiengedte őket a csomagtartóból. Kimásztak, de nem voltak túl jó színben. Leonard rendesen megsimogatta őket azzal a fejszennyéllel. Feléjük fordult. Most az lesz, hogy eltöröm mindkettőtök lábát. Fejenként egyet. Erre semmi szükség, Leonard, vetettem ellen. Tudom, de én így akarom. Várjál, szólad meg Kevin. Hallgass a haverodra. Mi csak annak a faszfejnek dolgozunk. De most már kiszálltunk, reméljük visszakapjátok a lányt. Ó, visszakapjuk, ha vissza lehet kapni, biccented Leonard. De az a helyzet, hogy meg akartátok ölni a barátomat. Ha nem bukkantam volna fel, meg is teszitek. Szóval melyik láb legyen? Kevin és Holt Kráter rám meredtek. Erről már nem lehet lebeszélni, világosítottam fel őket. És hát tényleg megöltetek volna.
De törött lábbal meg fogunk halni idekint,
ellenkezett Holt Kráter. Ne legyél már ilyen rohadtul drámai, válaszolta Leonard. Kúszni még tudtok majd, esetleg találhattok valami botot, amire támaszkodhattok. Vagy valami ilyesmi. Komolyan, ez nem a mi problémánk. Na, melyik láb legyen? Vagy válasszak én?
A bal, mondta Kevin.
Holt Kráter néma maradt.
De!
Mielőtt Kevin újra tiltakozhatott volna, Leonard meglendítette a fejszennyelet. Fütyülbe kapta el Kevin térdének oldalát, ott, ahol a leggyengébb. Olyan hangot hallottam, mint amikor valaki egy kezdőlökéssel szétrebbenti a biliárdgolyókat. Kevin felsikoltott, és a térdét fogva összeesett. Egy, jegyezte meg Leonard. Holt Kráter futásnak eredt. Jöttem egyen Leonardnek, úgyhogy utána eredtem, a vállát megragadva megpördítettem, majd meglendítettem a jobbomat, és jól telibe kaptam vele az arcát. Összeesett. Mielőtt moccanhatott volna, Leonard már ott termett a fejszennyéllel. Ha jól emlékszem, nagyjából 3 ütés kellett, hogy rendesen eltalálja, de nem tudom biztosan. Nem néztem oda. Viszont azt hiszem, a jobb lábát választotta. Leonard kocsiját egy templomi parkolóban tettük le, amit ironikusnak találtunk. Aztán az én autómmal elmentünk Marvel Creekbe. Azt mondtam, mi lesz, ha azok a fickók kijutnak az erdőből és telefonálnak, ha figyelmeztetik Bustert? Kilométerekre vannak a kocsijuktól, válaszolta Leonard. És kilométerekre No Enterprise-tól. És törött a lábuk. Meg különben is. Te nem akartad, hogy megöljem őket. Rajta múlott volna, most valahol a Sabine folyóban úsznak, és a halak csipegetnének belőlük. Kegyetlen vagy, öreg, állapítottam meg. Abszolút, hagyta jóvá Leonard. Gondoltuk, megnézzük magunknak a Gaspel Oprit, de amikor odaértünk, éppen kezdődött valami. Óriási tömeg volt. Leonard így szólt. Most engedik be az embereket. Hány az idő? 9? 10 óra? Nem tudtam, hogy Jézus ilyen sokáig ébren van. Igaz, általában korán kell és korán fekszik. Fogtam a pisztolyomat és bedugtam hátulra az ingem alá. A fejszennyelet az emlékeivel együtt a hátsó ülésen hagytuk.
A tömeg nőtt, ahogy közeledtünk felé. Megszólítottam egy pottyára támaszkodó öregembert. Mi folyik itt?
Általában a Gospel Opry, de ma este tehetségkutató van. Hát ti nem tudtok róla?
Nem, válaszoltam. Nem tudunk róla.
Szórakoztatóbbak, mint a cirkuszi majmok. Énekelnek, táncolnak és komédiáznak. Igazán kellemes szórakozás.
Lenőrtre nézett.
Te is bemehetsz, fiam? Még emlékszem rá, amikor a te színeddel tilos volt.
Ó, hogy változnak az idők, mondta Lenőrt. Körbenéztem, és láttam, hogy egy sor a másik oldalsó ajtón halad át. Megkérdeztem az öregembert. Azok kik?
A fellépők, akik jelentkeztek a sorra.
Na gyere, hát, szólt Lenőrt. Beálltunk a sorba a fellépőknek fenntartott ajtó előtt. Szórakoztatóbbak, mint a cirkuszi majmok, ismételtem. És a te fajtádat is beengedik, Lenőrt.
Ha ezért besztos eppár nemes favágónak tartozok köszönettel, besztos!
Bent egy kis ember ült az asztalnál fején rossz parókával. Megkérdezte, kik vagyunk, megadtuk neki a becenevünket, és Lenőrt azt mondta, hogy egy énekes dugót alkotunk. A kis ember persze sehogy sem talált minket a listán.
E pedig el volt intézve, csodálkoztam. Oda telefonáltunk meg minden. Oda át Overtonban mi vagyunk a csúcs.
Overton olyan kicsi, hogy át lehet dobni egy kavicssal, vont vállat a kisember. Ja, de ott akkor is menők vagyunk.
Egy darabig gondolkodott, aztán így szólt.
Na figyeljenek!
Pár fickó, akik délután játszottak volna, lemondták az estét.
A mosoda elkeverte a skót szoknyájukat, vagy mi? Maguknak adom a helyüket. Nem lesznek regisztrálva, de semmi gond.
Szóval énekelnek?
Mint a kurva madarak, vágta rá Lenőrt.
A férfi ránézett, és lassan elvigyorodott. Úgy látszik, Jézus nincs mindig otthon. A kisember a bejárat felé intett, hát mentünk.
Énekes duó, kérdeztem.
Királyság, bólintott Lenőrt.
A dolog úgy működött, hogy bekalauzoltak minket a színpad mögé, ahol már is több műsor készülődött. Egy öreg ember valamilyen tiszti egyenruhát viselt. Pókhasú volt, kopasz, és úgy nézett ki, mint akit már lélegeztetőre kellene tenni. Egy közlegénynek öltöztetett, hasbeszélő bábút szorongatott, volt rajta tábori sapka is, meg minden. Meg kell, hogy mondjam, nagyon utálom ám a hasbeszélő bábukat. Egyszer gyerekkoromban, késő este elcsíptem egy Dead of Night című sketchfilmet. Ez egyik epizód egy olyan férfiról szólt, akinek az élete fölött átveszi az uralmat egy hasbeszélő bábú. Totál összeszartam magam tőle. Már attól ideges leszek, ha meglátok egy olyan fadarabot, amelyből ki lehetne faragni egy hasbeszélő bábút. Ez meg itt úgy nézett ki, mintha a patkányok meg valami jégvágos hülye jól megdolgozták volna.
Mióta csinálja ezt? Kérdeztem az öregtől.
A válasz előtt levegő után kapkodott.
Régen! Komoly pénzt kerestem vele! Ma már senkit sem érdekel, kivéve ezeket a tehetségkutatókat, meg a kölyök partikat. Már nem megy olyan jól, mint egykor. Már itt van ez az istenverte internet. Ó, fiúk! Ugye nem fogtok beárulni? Itt nem szeretik, ha így beszélünk.
Nem szólunk egy kurva szót sem, biztosította őt Lenőrt.
Az öregember felnevetett, és közelebb hajolt hozzánk.
Nincs nálatok véletlenül egy kis pia, mi?
Beismertük, hogy valóban nincs.
Hát, semmi baj, csak gondoltam, megkérdem.
Kicsit megrázta a bábut, mire por szállt le róla.
Johnson, közlegény, kezd kiszuperálódni. A feleségem egyszer késsel támadt rá, és nem egyszer vele verte meg a fejemet. Benne és bennem is tett némi kárt. Fingás után elájulok, és aztán tütűben ébredek fel.
Ezen a viccen kacagott egy jót, aztán így folytatta.
Nincsen rá pénzem, hogy megjavítassam, szóval úgy teszek, mint az egyetlen még meglévő ernyett személye a műsor része lenne. Gazdagítja a karaktert.
Hát persze, bólintottam. Haláli lesz.
Reméltem, hogy ő azért nem fog belehalni. Az arca vörös volt, nehezen lélegzett, és úgy tűnt, mindjárt szétpattan. Lehet, hogy nem viccelt azzal a fingással és ájulással. Mind ott álltunk sorban, és a színpadot néztük. Éppen valami táncos műsor zajlott rajta.
A banda olyan hangokat hallatott, mint a haldokló tehenek. A táncosok úgy mozogtak, mint a falábuk lett volna. Ezután egy fiatal, hegyesorú férfi következett, aki olyan rosszul játszott a hegedűjén, hogy azzal az erővel akár egy farönköt is fűrészelhetett volna. Az a fajta zaj volt, amitől összeszorul a segjukad.
A nővérek fogják megnyerni az estét,
szólalt meg az öregember.
Még nem láttam őket, de biztos mindjárt felbukkannak. Azok a beszáradt pinájú ribancok minden héten fellépnek, és megnyerik ezt az 500 dollárt. A rohadt szent énekeik miatt van. Az emberek ájtatosak lesznek tőlük, és úgy érzik, mindenképpen rájuk kell szavazniuk. A picsába, én jövök.
Az öregember kitatyogott azzal a rémes bábúval, és útközben felkapott magának egy ülőkét. Az előadása annyira kínos volt, hogy azt hittem, fellógatom magam egy függöny kötéllel, ugyanakkor viszont csodáltam is a vénmarhát. Nem adta fel. Zihált és próbálta megemelni a hangját, de a végére a bábúja már egészségesebbnek tűnt, mint ő maga. Visszajött a babával és az ülőkével, és lehuppant rá.
Próbáltam kiadni egy magas hangot, amikor a közlegény a boogie-woogie boogie boyt énekelte, és majdnem összeszartam magam. Azt hiszem, elmozdult az egyik bordám.
Jól csinálta, vigasztaltam.
Úgy 50 éve csináltam jól egy tavaszi reggelen, miután épp kiélveztem egy formás kis segget. Akkor jól csináltam. Legalábbis szeretnék így emlékezni rá. Hát persze, lehet, hogy egy leharcolt tehén volt egy füllett nyári délutánon.
Csak üldögéljen és pihenjen, javasoltam.
Jó srác vagy, biztosan nincs nálad pia?
Biztosan. A színpadon újabb táncműsor következett, miközben egy tekebábukkal zsonglőrködő fickó várt a sorára. Leonard és én körbenéztünk, próbáltuk felmérni a terepet. Nem úgy festett a hely, mint ahol egy prostit tartanának fogva, hogy addig szipolyozzák, amíg el nem használódik. Nem úgy festett, mint ahol drogot árulnak. Úgy festett, mint ami tele van pocsék, szórakoztató műsorokkal. Persze pont ettől lehetett jó rejtekhely, de akkor sem győzött meg a dolog. Észrevettem, hogy a műsoruk után a fellépőket egy másik úton vezetik ki, ahol két fickó a sötét lépcső egy-egy oldalán áll. Nem tűntek épp kis papoknak, de elhatároztam, hogy magamban annak fogom hívni őket. Ott hagytam Leonardot, oda ballagtam a lépcsőhöz, és felnéztem. Mi van odafent? Az egyik férfi előre lépett.
Az magánterület, uram.
Visszamentem Leonardhoz. Odafent egy egész emelet van, közöltem vele. A színpad másik oldalán is van egy lépcső, innen is lehet látni. Amellett is mindkét oldalt könyvtámaszok állnak. Oda néztem, és tényleg, még két fickó. Ha a közelebbiek nem kispapok voltak, hát azok ott sem kórustagok. Lehet, hogy fent csak zsoltáros könyveket tárolnak, bár azért ebben kételkedtem. Buster nem dolgoztat testvérekkel, jegyezte meg Leonard. Mint fehér tahók. Lehet, nekik olyan, mintha csak tegnap lett volna az, hogy a te fajtának nincs ide bejárása, és vissza is sírják azokat a régi szép időket. Ez így nem igaz. Igenis jártak ide, és ezt te is jól tudod. Jártak hát gondok munkát végezni, mormogtam. A hátsó lépcsőn jöttek fel, és az erkélyen üldögéltek. A nigger pénz ugyanolyan jó pénz volt, mint bármilyen más. Tudom, én is üldögöltem ott egyszer az erkélyen, le is köptem onnan egy fehér kölyköt. Nem igaz? Nem, de szeretek néha álmodozni egy kicsit. A tervünkről susmogtunk, amikor hirtelen odajött hozzánk a kis fickó, aki beengedett minket, és azt mondta, a drágák lebetegedtek. Kik? Kérdeztem.
A gospel énekesek, akikről beszéltem.
Jött oda hozzánk a hasbeszélő.
Valószínűleg megtelt a felnőtt pelenkájuk, és nem tudtak eljönni. Vagy hallották énekelni azt a fiatal lányt az előbb, és inkább elmentek. Tudom, hogy itt voltak, láttam az önelégült seggfejüket.
Elég már, szólt rá a kisember.
Bocsánat.
A hasbeszélő visszacsoszogott az ülökéjéhez. Nekem más dolgokon járt az eszem, és igazából észre sem vettem azt a fiatal lányt. De valahol az agyam egy hátsó zugában rém lett, hogy előadott egy Patsy Cline számot, és még csak nem is rosszul. A drágák azt mondják megbetegedtek, folytatta a kisember. Mindketten? Kérdezte Leonard. Hirtelen dőltek ki, úgyhogy most maguk jönnek.
Ó, mondtam. Leonard megfogta a karom. Gyerünk, még mindig emlékszem a The Old Ragged Cross-ra. Ne rángass, közöltem vele. Tényleg kimegyünk a színpadra? Szoktam énekelni a zuhanyzóban. Egész jó vagyok. Ó, a pokolba. Hát, szóval kimentünk a színpadra, mert én is ismertem ezt a régi dalt. Ateista vagyok ugyan, de néha azért szívesen elhallgatok valami jó gospelt. Zenénk nem volt, viszont rendelkezésünkre állt a helyi banda, amely úgy, ahogy ismerte a dalt, bár nekem nem rémlett, hogy lenne benne tuba szóló. Nekiláttunk. Leonard tényleg rendben volt, sőt, kifejezetten jól énekelt. Én is beszálltam, amikor felém gesztikulált a kezével, de pár sor után elfelejtettem a szöveget, úgyhogy onnantól hülyeségeket énekeltem. Egy idős, tolószékes néni bekiabált az első sorból.
Kapjatok le!
Leonard végigvitte a dalt, én meg az ujjaimmal csettingettem hozzá, és igyekeztem vagánynak tűnni. Ha lett volna rajtam napszemüveg, talán összejön. Amikor befejeztük, vagy fogalmazzunk inkább úgy, hogy abba hagytuk, öröm kísérte a távozásunkat. Valaki még egy összegyűrt papírpoharat is utánam hajított. Persze elhibázta a balfék. Amikor leértünk a színpadról, Leonard így szólt.
He, picsába, hep! Hát elbasztad! Megnyerhettük volna a díjat! Vagy legalábbis én megnyerhettem volna.
Mivel soha egyszer sem daloltunk együtt, nekem nem tűnt fel, hogy énekes duó lennénk. Egyáltalán nem is akartam kiállni oda.
Én mindig is ki akartam próbálni.
Jól csináltad, de ha lehet, inkább ne kezdjél másodállásként gondolni erre. Ami meg téged illet, így Leonard, te inkább sehogy se gondolj rá. Na és most keressük meg Tillit.
Ha még él.
Ha él, megfizetnek érte. Ha halott, akkor is megfizetnek érte, csak kamatostul. Amennyire nem kedveltem Tillit, annyira bírtam Brettet.
Ő meghajlott, Ágnak nevezte a lányát. Azt mondta, Brett, Tilli egy meghajlott, de nem törött ág. Átvészeli a vihart, éppen nem vész oda.
Amennyire én láttam, Tilli még mindig a viharban vergődött, ám ha lehetett hinni az eddig megszerzett információknak, akkor nem érdemelte meg, hogy ez történjen vele. Ilyesmit még politikusoknak sem kíván az ember. Elindultunk a lépcső felé a másik oldalon, ahol a kórus fiúk álltak. Ott egy férfi útba igazított minket a kijárat felé. Egy köpcös fickó, kifakult, lila, és olyan régi zakóban, hogy múzeumban lett volna a helye, megszólalt.
Hát ez pocsék volt, fiúk. Nagyon pocsék.
Rá se hederítettünk, és megindultunk a lépcső felé.
Ne arra, szólt ránk, és elkapta az ingújamat.
Leráztam a kezét, és mentem tovább. Az volt az érzésem, hogy a többség idelent nem tudja, mi folyik odafönt, és fogalmuk sincs, hogy a férfi, aki a gospel óprit vezeti, kb. Annyira áhítatos és kedves, akár egy balta.
Azok a fickók nem tréfálnak, aggodalmaskodott a férfi, aki az ingójam után nyúlt.
A lépcsőnél álló fiúkról beszélt, akik most elléptek a helyükről, az egyik felém, a másik Leonard felé. Az én kórus fiúm rám merett.
Erre nem jöhetsz!
Tökör rúgtam, mire kicsit meggörnyedt, aztán adtam neki egy jobb horgot. Nekivágodott a falnak, és dühösen pattant vissza róla. Ezúttal egy jobb egyenest vittem be az állára. Fél térdre esett, és megpróbálta előhúzni pisztolyát a kabátja alól. Erre elővettem az enyémet, és fejbe vágtam vele. Négy kéz lábra rogyott, mire újra megütöttem. Megrogyant a könyöke, mintha nem sikerült volna kinyomni a magát fekvő támaszban, aztán elterült a padlon. Ekkor tűnt fel, hogy piszkosul jár a lábam ott, ahol Kevin megütötte a fejszenyéllel. Azért tűnt fel, mert bele akartam rúgni a fazomba, de aztán inkább meggondoltam magam. Leonardra néztem. Az ő embere már eszméletlenül feküdt a lépcső aljánál. Ha jól sejtem, egyetlen alapos ütéssel terítette ki. Az enyémet arccal felfelé fordítottam, és elvettem a pisztolyát. Most már mindkét kezemben volt egy. Leonard nyomában mentem fel a lépcsőn, hátul a színpad felől nevetést hallottam. Végre valakinek összejött valami. Talán egy jó vicc. Amikor felértem a lépcső tetejére, Leonard már tüzelésre készen tartotta a lent kiütött fickótól elvett automata pisztolyt. Megfordultam, és visszanéztem, azon tűnődve, vajon a kis papok a másik oldalon sejtik-e, mire készülünk. Ha nem, hamarosan megtudják. Számítottam arra, hogy a fickó, aki az ingújam után nyúlt, szólni fog nekik. Lehet, hogy nem tudja, mi folyik valójában az épületben, de azt azért csak tudja, hogy kinek dolgozik.
Persze, ha tévedtünk, és nem az van a felső szinten, amire számítottunk, hanem mondjuk egy bingószalon, akkor komoly magyarázkodásra kényszerülünk majd. Mondjuk valószínűleg így is, úgy is az lesz a vége. A kispapok rájöttek, hogy gáz van. Futva vágtak át a színpadon egy lónak beöltözött férfi és nő táncszámának közepén. A férfi volt hátul, ő játszotta a lóseggét. Onnan tudtam, hogy amikor meghallottam a dobogó lépteket, visszajöttem a lépcsőn, ahonnan jól ráláttam a színpadra. A kispapok feldöntötték a lovat, a férfi és a nő kiesett belőle. Elhagyta a szájukat pár olyan szó, amilyenre egy gospel ópriban nincs felkészülve az ember. Isten valószínűleg ott helyben bevésett egy nagy fekete pontot az ellenőrzőjükbe. A kispapok nem rántottak fegyvert, és olyan gyorsan jöttek, hogy majdnem egyenesen belém rohantak. Amikor meglátták a revolverem, meg az egyik kórusfiútól elvett automatát, megtorpantak. Lefagytak, mint a jégkockák. Tényleg ki akartok nyifanni? Az egyik megrázta a fejét, és visszaszaladt a színpadon át, el az azóta felállított ló mellett. Valahol egy bádog hangú trombita és zongora szólt. A ló táncolt, ebből a rohadt tubából véletlenszerűen jöttek a hangok, el kéne törni a zenész kezével együtt. A másik kispap, az, amelyik nem eredt futásnak, feltette a kezét és így szólt. Legalább vedd el a pisztolyomat, hogy azt mondhassam, fegyvertelen voltam. Nem gond, válaszoltam. Csak óvatosan húzd elő. Így is tett. Lehajolt, letette a fegyvert a földre és kiegyenesedett. Nekem nincs bajom veled. Helyes, mert elég szar kedvemben vagyok. Elhátrált és sietős léptekkel átvágott a színpadon. A lovas pár épp akkor fejezte be a műsort. A nő levette az állat fejét, és bedobta a közönség sorai közé. Reméltem, hogy fejbe találta vele azt a tolószékes vénasszonyt, aki bekiabálta nekünk, hogy kopjunk le. Felvettem a kispap fegyverét, egy kis 9 mm-est, és visszamásztam a lépcső tetejére. Lenőrt már várt. Elugrottál WC-re? Kérdezte. Lefegyvereztem egy úriembert. Lenőrt előre mutatott a pisztolyával. Egyetlen ajtó. Megnézzük, mi van a túloldalán. A hölgy vagy a tigris? Szerintem mindkettőt megkapjuk, feleltem. Gyorsan átszeltük a folyosót, aztán Lenőrt berúgta az ajtót, amely szép sorba leszakadt mindkét zsanériáról, és a padlóra hullott. Mögötte egy WC-re bukkantunk. Üresen állt. Egy budit őriztek, így Lenőrt. Hogyan már? Nyilván át lehetett valahogy jutni a helyiségen, de hirtelen nem jöttünk rá hogyan, és eléggé sietős volt a dolgunk. Bedugtuk a fegyvereinket a derék szíjunkba, az ingünk alá, és lementünk a lépcsőn a színpad mögé. A gospel opry látogatóit nem lehetett elrettenteni. A műsor, már ha lehetett annak nevezni, még mindig ment. Most valamilyen komédia zajlott a színpadon. Amikor eltértünk a másik oldalra, elhaladtunk a férfi és a nő mellett, akik a lóruhát viselték. Csúnyán néztek ránk. Maguk is benne voltak abban a rendzavarásban? Kérdezte a nő. Nem, asszonyom, válaszoltam menetben, majd a kispapok lépcsőjének a tetején elővettük a fegyvereinket. Erről a folyosóról is két ajtó nyílt. Az egyik az enyém, a másik a tiéd, mondta Lenőrt. Kiválasztottunk egy-egy ajtót, biccentettünk egymásnak, aztán berúgtuk őket. Az én ajtóm olyan ócska volt, hogy egyből leszakadt a zsanérjairól. Ahogy beléptem, hallottam, amint Lenőrt még mindig rúgdossa az övét. A szobában egy ágy állt, attól jobbra egy lámpa, mellette pedig négy szék, és pusztuljak meg, ha hazudok, de négy férfi ült benne, és a lámpához legközelebbi újságot olvasott. Mintha csak egy borbély üzletben vártak volna a sorukra. Az ágyon Tilly feküdt, rajta meg egy mesztelen férfi, csupasz segge úgy járt leföl, akár egy kosárlabda. Tilly igazából nem is volt ott. Valami egészen más helyen járhatott. Nyitott szeme akár csukva is lehetett volna. Úgy festett, akár egy csontváz. Gondolom, egy ideje már csak tűből táplálták. Az jutott eszembe, hogy így néz neki Brett, miután épp túlélt egy koncentrációs tábort, és ez a gondolat még jobban felkavart. A négy férfi talpra ugrott, mind fel voltak öltözve, bár az egyikük már levette a cipőjét és a széke alá tette. Egy másik rendőr egyenruhát viselt, keze az övén lógó pisztolyán pihent. A jelek szerint egy kis szolgálat alatti kettyintésre és kokszolásra jött. Addigra Lenőrt is belépett az ajtón. A zsaru előhúzta a fegyverét, én meg rálőttem. A karját találtam el, mire összeesett és körbe-körbe vonaglott a padlón, mint Scooby-Doo, ha berezel.
Ne lőj többet! Ne lőj többet! Kiabálta.
Mindent vérborított. A másik három futni készült volna, de miután Leonard az anyjukkal kapcsolatos csúnya szavakra ragadtatta magát, inkább visszaültek a helyükre. Mintha még mindig a sorukra várnának. Há, picsába az anyjukkal.
Hol az a faszfej, Buster?
Kérdeztem. Senki sem szólt egy szót sem.
Kérdezett valamit,
emlékeztette őket Leonard.
Ha nem mondtok semmit, és mégis itt találjuk, ellőjük az összes lábujjatokat. Aztán a pöcsötök következik.
Ekkora a mesztelen férfi már lemászott Tilliről, és egyik kezével a farkát takarva ácsorgott az ágy mellett. Leonard így szólt.
Ha az enyém ilyen pulykanyak lenne, én is takargatnám. A helyzet az, hogy szakértő vagyok a faszok ügyében, és az ott egy ocsmány darab.
Tényleg jól ismeri a faszokat, támasztottam alá. A rendőr egyenruhás férfi leállt a pörgéssel, felemelte a fejét egy szék alól, majd így szólt.
Megsérültem, megsérültem!
Ne bassz, mondtam. Ahogy odamentem Tillihez, láttam, nehezen lélegzik. Ráhúztam a takarót az ágy végéből. Ránéztem a péniszét takargató mesztelen férfira, és elborult az agyam. Nem tudom, mi jött rám, de képtelen voltam elviselni a gondolatot, hogy léteznek emberek, akik képesek békésen üldögélni, várva, hogy rámászhassanak egy bedrogozott lányra. Tökörrúgtam a mesztelen fickót, majd fejbevágtam a pisztollyal, aztán nekiestem a másik háromnak, de csak miután belerúgtam egyet a padlón heverő rendőrtisztbe, és az ágy alá sarkasztam a fegyverét. A másik három fickót a kezemben lévő két fegyverrel kezdtem el agyalni. Olyan sebességgel soroztam őket, hogy úgy néztem ki, mint síva. Próbálták menekülőre fogni, ám Leonard rendre visszarugdosta őket a helyükre, én meg tovább dolgoztam rajtuk. Rosszul voltam, barbárnak éreztem magam. Borzalmas érzés kerülgetett, és mégis jobban lettem tőle. Kisvártatva mindegyikük vérzett. Kettő a padlón hevert, egy a székébe esett vissza. A mesztelen fickó nem mozdult. Az oldalán hevert, és mindent összeokádott maga körül. A levegőt súlyos hányadékszag ülte meg.
Oké, nyugtázta Leonard.
Oda sétált a székben maradt, cipő nélküli férfihoz, és az órának nyomta a fegyverét.
Hol van Buster?
Nem kapott választ, de nem is volt rá szükség. A túloldalon kinyílt egy ajtó, és két férfi lépett be rajta. Az egyiknél puska volt. Mire célzásra emelte, mi már mozgásba lendültünk. Én a padlóra vetődtem az ágy mögött, Leonard pedig kiugrott az általa berúgott ajtón, és odakint a folyosón ért földet. Az ágy alól láttam a puskás férfi lábát, és gyors egymás utánban háromszor rálőttem. Valahol eltalálhattam, mert felkiáltott és elesett. Újra rálőttem, és ezúttal a fejét kaptam telibe. Szét is nyílt, akár egy jókora dió. A másik fickónál kézi fegyver volt, és ez alatt folyamatosan tüzelt vele. Eddig sikeresen eltalálta az ágyat, megölte mögöttem a mezitlábas férfit a székben, és ütött párjukat a falba. Az ágy alól kiszúrtam Leonard lábát, amint belép a másik ajtón, azon, amelyiket én rúgtam be, aztán már rajta is volt a rohadékon. Felálltam és megkerültem az ágyat, de közben megbotlottam a rendőrben, aki anélkül, hogy észrevehettem volna, kúszni kezdett a nyitott ajtó felé.
Marad! Utasítottam, mintha csak egy kutyához beszélnék.
Mozdulatlanná dermedt. Mire odaértem Leonardhoz, ő már elintézte a fegyverest. A fickónak valahogy sikerült lábon lőnie magát. Fejbe rúgtam, csak hogy tudja, én is itt vagyok, aztán Leonard elvette tőle a pisztolyát. Figyelembe véve a céllövő tudományát, valószínűleg jobb lett volna nála hagyni. Idővel esetleg ismét eltalálta volna magát, mondjuk pont a fejét.
Maradj inkább, szóltam Leonardnek. Rendben, de ha túl sok lövöldözést hallok, jövök. Rögtön azután, hogy ezeket itt mind kinyírtam.
Átmentem az ajtón, amin ez a kettő bejött, és most már hallottam az auditoriumból felszűrődő kiáltásokat. A lövések felkorbácsolták a hangulatot, és alig hanem nagyobb izgalmat okoztak, mint bármi, amit a vendégek az este láttak. Amikor beléptem a fenti szobába, feltűnt, hogy a régi épülethez képest mennyire kikupálták. A sok modern bútor között egy nagy kanapé is állt. Ezt kicsit eltolták a faltól, és észrevettem, hogy lábak lógnak ki mögüle. Odaléptem, letettem a fegyvereket a dohányzó asztalra, megragadtam a fickot a bokájánál fogva, és kihúztam a kanapé mögül. Próbált megkapaszkodni a padlóban, de ezzel csak annyit ért el, hogy végigkarmolta azt. Magas, vékony férfi volt, egyszerű sportkabátban, fekete, cipőpaszta színű hajjal.
Te vagy Buster Smith? Kérdeztem.
Nem, felelte. Kivettem a tárcáját a hátsó zsebéből, és megnéztem a jogosítványát.
Dehogy nem, állapítottam meg. Lefogadom, hogy mindig lebuktál a gyerekkori bujócskákban is. Fél térdre ereszkedett.
Hát, ami azt illeti, tényleg? Felvettem a fegyvereimet az asztalról, és azt mondtam.
A helyedben nem próbálkoznék semmivel. Lelőlek, aztán Leonard lelő mindenki mást, és igaz, hogy bajos lesz kimagyaráznunk a történteket, de te halott leszel.
Nem kerültünk börtönbe. Ez a dolog lényeges része. Hadd magyarázzam el, hogy miért. Amikor az egész véget ért, és mindenkit összeszedtek, beleértve engem és Leonardot is, bevittek minket a rendőrfőnökhöz. Ez már azután történt, hogy kihallgattak, megmotoztak, és gumikesztyűs kézzel matadtak a seggünkben, hát ha gránátot akartunk becsempészni. A főnök kedves fickónak tűnt, rövidre vágott, fekete haja volt, és az egyik füle elállt, mintha indexelne. Egy nagy mahagóni asztal mögött ült, amelyen kis tábla állt ezzel a felirattal, rendőrfőnök.
Na hát, Hep Collins, mondta.
Felismertem, kicsit idősebb, de még mindig fit. James Dell. Együtt jártunk suliba.
Rég találkoztunk, folytatta. Ha bízhatok az emlékeimben rólad, akkor nem kedvellek.
Jó nagy klubba tartozik, szúrta közbe Leonard.
Hepnek még hírlevele is van. Én és Jim ugyanazzal a lányra randiztunk, magyaráztam neki. De nem ugyanakkor, tette hozzá Jim.
Ő randizott vele utoljára.
Így van, és el is vettem.
Szóval nyertél, biccentettem.
Én is így szeretek gondolni rá. Pokoli felfordulást csináltatok, fiúk, és lelőttetek pár embert, és megvertetek párat. És Hep, te megöltél egyet. Ráadásul hallottam, hogy van két törött lábú pasas No Enterprise-ban. Feladták magukat az ottani serifnek.
Kedves fickó, jegyeztem meg.
Ez egyik, akit lelőttél, rendőr, közölte James.
Tudom, sorban állt, hogy megerőszakoljon egy fiatal nőt. Ő egyébként hogy van?
Kórházban fekszik. Egy darabig necces volt a helyzet, de túlélte. A jelek szerint eddig sem nagyon idegenkedett a drogoktól, szóval alig, hanem kialakult benne némi tolerancia irántuk. Napok óta nem evett. Ami Buster Smith-t illeti, beszéltünk vele. Szétesett, mint egy friss kétszersült. Csak addig volt kemény, amíg lobogtathatta a pénzét. Egyébként a zsaru? Hát, ez bizony a rendőrfőnök volt.
Csak nem, álmélkodott Leonard.
Akkor meg a kicsoda? Az új rendőrfőnök. Hozzá kell tennem, hogy a polgármester meg az a fickó, aki bekapott egy eltévedt golyót és olyan halott, mint egy konzervdoboz.
Polgármester, rendőrfőnök. Hát nem semmi éjszakánk volt, jegyeztem meg. Hogy a sztorinak ezt a részét rövidre zárjam, a börtönben kellett maradnunk, amíg Marvin Hanson barátunk egy ügyvédet nem szerzett nekünk, amikor is aztán kijutottunk, és a zsaruk bizonyítékok hiányában annyiban is hagyták a dolgot, annak ellenére, hogy szabályosan levadáztuk azt a rohadékot, és jókora felfordulást csináltunk. A korábbi rendőrfőnök a mi kezünktől halt meg, egy kósza golyó miatt a polgármester neve is az elhunytak listáján szerepelt, s a többiek, akik azokban a székekben ültek, szintén a társadalom prominens tagjaiként tengették életüket. Azt tűnt a legegyszerűbbnek, ha békén hagynak minket, és eltakarítják a mocskukat, ahogy tudják. A helyzet egyszerű. A Tilly ellen elkövetett bűn olyan súlyos volt, hogy lényegében ránk hagyták, hogy önvédelemből cselekedtünk. Elvégre mégiscsak Texasban vagyunk, a fenébe is. Brett bemászott velem az ágyba, és a karjaimba furta magát. A Tilly holnap jön ki a kórházból, sóhajtotta. Nagyjából 3 hónapot töltött odabent. Pocsék állapotban került be, de el kellett ismernem, a kölyök kemény, akár a múlt heti kenyér. El kell mennem érte, folytatta Brett.
Oké, nyugtáztam.
Tudom, hogy nem kedveled.
Így van.
Nem kellett megtenned, amit tettél.
De igen.
Értem.
Érted és érte.
De őt nem is kedveled.
Sok mindent nem kedvelek, mondtam. Te viszont szereted őt.
szerinted egy meghajlott ág, és talán igazad van. Erre senki sem szolgált rá.
De magának köszönheti, ugye?
Igen, magának. Nem hiszem, hogy valaha is megváltozik. És ha tényleg nem, akkor előbb-utóbb belehal. Úgy választja a férfiakat, ahogy a kacsa a bogarakat. Véletlenszerűen.
Tudom. Én próbáltam jó anya lenni.
Én is tudom, úgyhogy ne kezd a dumát, hogy elszúrtad. Te megtetted, amit tudtál.
Tény, hogy felgyújtottam az apja fejét, mondta Brett.
Hát az tény, válaszoltam. De akárhogy is nézem, rászolgált.
Tudod mit? Tényleg rászolgált.
Sosem kételkedtem benne.
Szeretlek, Hep.
Én is szeretlek, Brett.
Nem akarsz alaposan elveszíteni 5 percet az életedből? Kérdezte.
Felnevettem. Na hát, ez nem volt szép. Ő is felnevetett, aztán megfordult és lekapcsolta a lámpát. És nagyon kedves volt velem.